Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Hare Krishna, köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit. Itt a Góranga, a védikus kultúra műsora. Két hetenként pénteken, illetve bocsánat, szombaton lehet hallani az adást, hát 18 évig pénteken volt, elnézést ezért a bakiért, de most szombatonként egy órán keresztül, minden második héten szombaton. Ugye a védikus kultúra műsora vagyunk, mindig valamit a Krishna tudattal kapcsolatban szeretnénk megvilágosítani a kedves hallgatóknak. Mai műsorunk vendége Hornyánszky Balázs, egy Krishna hívő lelkész, amúgy pedig biológus mérnök. Köszöntelek téged, Hariból.
Hariból, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És hogy miért egy biológus mérnököt hívtunk a mai adásba, ugyanis a témánk az evolucionista gondolkodásmódnak a hibái lesznek. Ugye 1859-ben Darwin megírja a Fajok eredete című művét, ezzel azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy gyökeresen felfordítja az addigi gondolkodásmódot, és teljesen megváltoztatja az emberek szemléletét az életről, Istenről, erről a világról. Mit mondott Darwin? Mi az, amivel ezt az óriási forradalmat kirobbantotta?
Igen, hát ez egy nagyon népszerű téma manapság, ugye nagyon sokan foglalkoznak vele a tudomány számos területén, ugyanis ahogy mondtad, ez alapjaiban forgatta meg az embereknek a gondolkodásmódját, az embereknek az élethez való viszonyát, beállítás módját. Ugye Darwin azt mondta, az addig uralkodó, ugye keresztény, istenhívő gondolkodással szembe, hogy nem Isten teremtette a világot, hanem ő azt mondta, hogy a egész ma tapasztalható világ az élőlényekkel, magával az emberrel is benne, mind egyszerű, szervetlen molekulákból, anyagból alakultak ki. Természetesen, akkor rengeteg időt gondolt hozzá Darwin, mondta, hogy 4,5 milliárd év alatt hosszú-hosszú idő leforgását lassan, apró lépéseken keresztül történtek meg ezek a nagy változások. Ugye először azt mondta, hogy csak egyszerű kis szervetlen anyagokból különböző kémiai hatások, villámlás, illetve földrengések, vulkánikus tevékenység hatására létrejöttek először egyszerű szerves molekulák, majd a szerves molekulák összeálltak bonyolultabb molekuláká, és azok létrehoztak egy nagyon egyszerű, de már egy működő élő sejtet. Utána, természetesen most csak nagy vonalakban ismertetem ezen elméletnek a lépéseit, akkor ezek a egysejtűek szépen elkezdtek egyre bonyolultabb egysejtűvé válni, majd összeálltak egyszerűbb sejtcsoportulásokká, majd aztán később szöveteké, és létrehoztak egyre bonyolultabb és bonyolultabb állatvilágot. Ugye először a vízben éltek az élőlények, majd kialakult a szárazföld meghódítása is, és akkor egyre megjelentek a gerincesek, és egyre bonyolultabb élőlények jöttek létre, míg nem, ugye mondjuk a majmokból, csimpánzokból kifejlődött az ember, a mai műsorban is szereplő, ugye ember. Értelmes gondolkodó ember, ugye homo sapiens sapiens, ugye modern ember, úgy is hívják tudományosan, és hát ez a nagy vonalakban lévő fejlődés természetesen tudományos elméletként van beállítva, és igazából elmélet szempontjából az is, bár rengeteg hiányosságokkal küzd, igazából ezen elméletnek a fő mozgatórugói, ugye az a természetes szelekció, ami Darwinnak az alapgondolata volt, hogy az élő lények a környezet változásaihoz alkalmazkodnak, és ezen alkalmazkodás módjuk folyamatán belül kialakulnak új tulajdonságok, illetve számos új tulajdonság után pedig már új fajok lönnek létre. Tehát ő azt mondta, hogy a fajok átjárhatóak egymás között, és mondjuk kialakulhatnak a hüllőkből, mondjuk az emlősök, vagy a puha testűekből a rovarok, és akkor így létre tudnak jönni teljesen eltérő felépítésű és tulajdonságokkal rendelkező élőlények. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ez a természetes szelekció elvéként fogalmazta meg, hogy az állatok azok alkalmazkodnak, és akkor akik nem tudnak jól alkalmazkodni, azok meghalnak, ugye nem lesznek sikeresek az életbe, míg akik kicsit valami előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, akkor azok ezt kihasználva előnyhöz jutnak, és ők öröklítik tovább a saját tulajdonságokat, és ők maradnak fent az utókornak, és akkor így folyamatosan sok-sok generáción keresztül utána már teljesen létrejönnek új fajok. Úgyhogy hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha első hallásra ez úgy azt mondjuk, hogy logikusnak tűnik, azon, hogyha nagyító alá tesszük ezt a témát, akkor azért már vannak érdekességek. Ugye még egy fogalmat szeretnék a kedves hallgatónknak bemutatni, ami ezen elmélet tanulmányozásához nélkülözhetetlen, ez a mutációnak a fogalma. Ugye ezek a élőlények, akár még csak egyetlen sejt is, az nem csak egy zsák, amiben vannak csak molekulák egymásba dobálva, ugye ez egy nagyon bonyolult rendszer, olyan, mint egy gyár, úgy lehet elképzelni, és ennek a lelke, úgymond, ami irányítja, mint egy számítógép terembe, egy gyárat irányító számítógépnek a csipje, vagy a rajta lévő program, az a sejtmagon belül az örökítő anyaga a sejtnek. Mi magunk is, mondjuk egy emberek, minden sejtünkben ugyanaz az örökítő anyag, ugye a DNS, ezt biztos sokan ismerik, kedves hallgatók közül. A DNS kettő spirál az, amely mint egy kód, kódolja, és az információt magában hordoz az egész szervezetnek a felépítéséről. Tehát arról, hogy neked, kedves Misi, kék szemed van, vagy nekem barna hajam van, az mind ezen genetikai állomány a DNS-ben van kódolva. Különböző nagyon-nagyon hosszú, végtelen hosszúságú, több millió, több milliárd molekula kódrendszer határozza meg, hogy ezek a tulajdonságok hogyan alakuljanak is, hogyan nézzen ki akár az egy sejt, vagy akár az egész szervezet. És hát ezen evolúció, vagy ezen genetikai anyag másolásakor az evolúciónak az egy fő veszőparipája, hogy amikor ez az örökítő anyag, ez a DNS másolódik, tehát mondjuk egy sejt osztódik, és létrejön belőle egy másik ugyanolyan sejt, akkor a másolás, ugye ez egy nagyon bonyolult biokémiai folyamat, ennek a részleteiben most nem szeretnék belemenni, de akkor történnek hibák ezen DNS másolása folyamán során. És ezen másolási hibák következtében vannak esetek, amikor nem, de vannak olyan esetek, amikor ugye létrejönnek a változás során valami új dolgok, amelyek működőképesek is. Ugye ennek a valószínűsége nagyon kicsi, mert ugye általában a hibás rész az úgy van egy védelmi szekció be van kalkulálva a DNS-be. Szóval mondjuk, hogyha mondom, hogy mondjuk ez csak egy példa, hogy mondjuk egy molekulátnak a kialakulásához az a kód, most ez csak egy ilyen példa, A, B, C, D, E kód létre tudja hozni azt a molekulát, hogyha A, B, C, D, K, akkor még az is ugyanazt a molekulát hozza létre. Szóval egy ilyen kis hibázási faktor már eleve be van építve, de hogyha mondjuk van egy nagyobb változás, mondjuk C, D, B, A, K, akkor az nem egy molekulát, hanem egy másikat hoz létre. És akkor persze azok a molekulák építik fel az egész sejtet. És akkor így módon, esetleg, hogyha történik egy ilyen véletlenszerű hiba, akkor létre tud jönni valami új dolog. És akkor ez az evolúcionista gondolkodásmódnak, mondjuk akkor az egyik dolog, hogy sok-sok időn keresztül történt sok ilyen mutáció, és akkor ezek megjelentek a mondjuk az a adott, mondjuk egy állatban, gyorsabban tudott futni, és akkor jobban tudott alkalmazkodni mondjuk a ragadozó elleni menekülésben ehhez a folyamathoz, és akkor ő jobban fönnmaradt, és az utódai azok már mind gyorsabban futottak. És így szépen mondjuk akkor egy lassú állatból egész utána már egy nagyon gyors állat kialakult. Szóval akkor mondjuk ez csak mondjuk egy ilyen nagy vonalú példa, de akkor ez a mutáció az egyik fő példájuk.
De hát, hogyha belegondolunk, azért alapvetően ez egy nagyon logikusan felépített rendszer. Tehát én azt gondolom, hogyha ennek nem lenne valóság alapja, cáfolj meg, kérlek, hogyha tévedek, akkor azért azt a több ezer éves berendezkedés gondolkodásmódot ez nem lett volna képes szétfeszíteni. Tehát, hogyha az nem csupán a hiten alapult volna. Szemben jött a tudomány, ugye, amikor megmagyarázzuk, megmutatjuk, bebizonyítjuk, a kezetekbe adjuk ennek a bizonyítékait, akkor nyilván ezért volt képes felülemelkedni ezen.
Igen, nagyon érdekes, amit mondasz. És hát pont ez a dolog, hogy ez logikus lenne, amit mondasz, és hogy akkor ennek így kellett volna történni, és igaziból a tankönyvekben, vagy nem is a tankönyvekben, hanem ennek az evolúció elméletnek a propagálásának a kampányában ez így is van beállítva. Azonban igazából Darwin még nem is biológus volt, ő geológus volt. Elment a Galapagos-szigetekre, hogy tanulmányozza a kőzeteket. És a kőzetek tanulmányozása során egyébként hívő ember volt, még ezt is hozzáteszem, tehát hogy azt hiszem gyermekkorában még volt olyan gondolata is, hogy ő papnak fog állni. De a lényeg, hogy természetesen hívő ember volt, és ahogy tanulmányozta a kőzeteket, akkor a pintyeket tanulmányozta, ezeket nevezzük darwini pintyeknek is, és azt nézte, hogy a pintyek nagyon hasonlítanak egymáshoz, nagyon jól rajzolt Darwin, és elkezdte csak lerajzolni szépen ilyen grafikai rajzot rajzolt a pintyekről, és látta, hogy mindegyik pint nagyon hasonlít egymáshoz, és csak egy ilyen pici különbség van mindegyik egymáshoz képest, és így elkezdte sorba állítani őket, és azt látta, hogy hoppá, hát így ha egymásba sorba állítom, akkor akár van egy ilyen egyszerű pinty, és akkor egyiknek egy kicsit más a csőre, másiknak kicsit más a lába, kicsit más a tolla, és akkor így sorba tudta állítani, mint egy ilyen diafilmet, hogy akkor ha egyiknek csak ez változott, utána abból már az, és akkor így kialakult a D-fajta pinty az A-fajta pintyből, és akkor ebből jött igazából neki a szikra, hogy hú, hát akkor biztos, hogy az összes állat is így alakult ki. És akkor, amikor ő visszatért hosszú hajó útja során, akkor utána ugye akkor még nem voltak repülőgépek, szóval nagyon hosszú időt tartott egy utazás, több évet, akkor igazából először el is vetette ezt. Azt mondta, hogy hát ezt ő nem fogja, mert a hittel szembe megy, és ez csak egy ilyen ötlete, ez az ő spekulációja. De akkor az akkori személyek, az akkori tudományos, igazából nem is tudományos személyek, hanem a gazdasági fejlődést előrelátó és igénylő gazdag személyek megbíztak egy szemét, hogy ő menjen és szponzorálja, propagálja Darwint, és lelkesítse, hogy de írja ezt meg. És igazából ennek a személynek vagy a személyeknek, akik a háttérben anonimusként voltak jelen, nyomására, úgymond prédikálásának hatására fogott bele Darwin ugye a Fajok eredete című művébe, és írta meg, amit egyébként halálakor be sem tudott fejezni, és akkor többen fejezték be ezt a művet, és akkor gyakorlatilag a bíróság elé állították Istent, úgymond, és akkor egy hihetetlen kampányt kezdtek, ami ugye sok pénz volt, hogy ezt létrehozzák, és hát felmerül a kérdés, hogy miért csinálták ezt, ez azért volt szükség, mert az a fajta gondolkodásmód, hogy valaki Istenbe hisz, és gondolja, hogy ha rossz tetteket hajtok végre, kizsákmányolok embereket, becsapok embereket, akkor azok bűnök, és Istennel a halálom után, mivel én nem a test vagyok, hanem egy lélek, akkor fogok szembesülni, és felelnem kell ezen tetteim visszahatásáért, míg hogyha jól cselekszek Isten elveivel, Isten törvényeivel megfelelően, vagy azzal összhangban, akkor pedig ezért én jó visszahatást, jó eredményt kapok, akkor ez a fajta gondolkodásmód egy ilyen fajta, akár istenfélő, vagy egy erkölcsös, etikai alapon működő gondolkodásmód a világban azt a fajta, abban a 19. században kialakuló, vagy kialakulni vágyó kapitalizmusra és a fogyasztói társadalmat elősegítő gondolkodásmód, szükség volt, hogy ez megváltozzon. És ez az új gondolkodásmód az, hogy nekem egy életem van, én ez a test vagyok, ha meghalok, akkor vége úgyis, úgyhogy ez alatt, ha éppen a törvény, a rendőrség nem kap el, akkor nyugodtan csalhatok, lophatok, becsaphatok másokat, úgymond két végén égethetem a gyertyát, ami a csövön kifér, csak az számít, hogy én az érzékeimmel boldogságot tapasztaljak, ugye érzékelégítés, kizsákmányom, minél több pénzem legyen, nagyobb hatalmam legyen, hogy kiknek a fején taposok át, az nem számít. És erre a fajta paradigmaváltásra szükség volt, és ezt felismerték az akkori tőkések, és ők egyértelműen meghatározták, hogy itt le kell váltani ezt az Isten hiten alapuló társadalomban eluralkodó gondolkodásmódot. Kell egy materialista, anyagi rendszeren alapú gondolkodásmód is. Erre Darwinnak az ötlete, vagy Darwin mint eszköz nagyon kapóra vált az ő kezükbe, és hát így is ezt véghez is vitték, és akkor így Darwin kialakult, kiadta a könyvét. Nagyon érdekes, hogy saját magával nagy kritikában volt Darwin, ő mondta, hogy ha egyszer fel fognak találni egy mikroszkópot, ami vagy egy olyan mikroszkópot, mert már akkor is voltak lencsék, ami bele tud látni majd a sejt belsejébe, és ott megfújja, és hogy ott nagyon az a sejtnek a világa feltárul, és kijön belőle, hogy itt ez egy hihetetlen bonyolult rendszerrel állunk szembe, akkor az én elméletemet igazából kidobhatjuk az ablakon, mert akkor az teljesen hasznonvehetetlen lenne. Ugye akkor még Darwin nem tudta, hogy milyen bonyolult egy sejt, mint egy gyárhoz hasonlatos, ahogy említettem. Ő még akkor csak ugye egyszerű molekulákból álló kis zsáknak gondolta a sejtet, de már ő maga is kritikát fogalmazott meg ezzel szemben.
Azt hiszem, különben egy kicsit előre rohantunk, mert itt már sok-sok minden a következménye annak, amiről elkezdtünk beszélni, vagyis ez a materialista szemléletmód és az evolúcionista gondolkodásnak a következményei. Hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk ezzel a témával. Folytatjuk a górangát, a védikus kultúra műsorát. Hornyánszky Balázs biológus mérnök és egyben Krisna hívő lelkész a vendégünk. Az evolúcionista gondolkodásról beszéltünk. Ugye itt nagyon röviden összefoglaltad Darwinnak a Fajok eredete című művének a tartalmát, amikor, ha az én szavaimmal élhetek, akkor kivették Istent a képletből. Azt mondták, hogy az anyagból lesz az élet, nem pedig az életből az anyag. És ez az elmúlt 150 év gyakorlatilag arról szólt, hogy ez a fajta szemléletmód meggyökerezett mindenkinek a fejében és a tudatában, és azt hiszem, hogy teljesen természetes, hogy a felnövekvő generáció ebben a tudatban is él. Mi is tanultuk mutáció, szelekció, a lepkép, hogyan alakulnak át egyik szintből a másikba, és ez egy nagyon logikus, nagyon jól felépített, hiteles személyek által képviselt eszmerendszer. Én azt gondolom, hogy az emberek jelentős részében meg sem fordul az, hogy megkérdőjelezze ennek a létjogosultságát. Ugyanakkor az elmúlt években nagyon sok, nem feltétlenül vallásos ember, hanem nagyon sok mozgalom indult, aki arról beszél, hogy ez a fajta evolúcionista felfogás hibás. Mégpedig tudományos szempontból hibás. Ugyanakkor én azt érzékelem, hogy nyilván itt egy nagy-nagy harc van, hiszen azt gondolom, hogy ha valaki felépíti a karrierjét, neki is volt mestere, kinevel tanítványokat. Ez egy olyan fajta rendszer, amit az ember nem dob el csak olyan nagyon könnyedén, és ez a harc, ez most zajlik. Különböző kreacionista és egyéb minden más elméletek látnak napvilágot. Mi ebben a műsorban nem tudom, hogy melyik módszert, vagy melyik felfogást népszerűsítenénk, vagy ismertetnénk, de az biztos, hogy a ti véleményetek szerint, megírtátok évekkel ezelőtt Tasi István kultúrantropológussal egy könyvet, a Természet ikuja, többszörös kiadás megért film készült belőle, sok konferencián beszéltetek erről. Milyen olyan jellegű dolgokat emeltetek ki, vagy hiányosságokat mutattok meg ebben a könyvben, ami az evolúcionista elméletnek a hibáiról szól?
Igen, hát ahogy jól mondtad, ez egy nagy harc, a mai napig is folyik, azonban vallástól és hitéleti hovatartozástól függetlenül nagyon sok tudósban és gondolkodó emberben, itt akár Nobel-díjas tudósok nevét is lehet említeni, vagy csak nyílt gondolkodású tudományos fokozattal rendelkező személyeket, vagy csak egyszerű józan paraszti ésszel megáldott személyeket, akik csak elkezdték ezen elmélet felé kérdéseket feltenni. És nem csak elfogadták, hogy hogyha ennyire mondjuk ez a beállított oktatási anyagban lévő elfogadott álláspontja mondjuk a vezetésnek, az államvezetésnek, vagy akár a világ vezetésének, és sok-sok tudós úgymond mégis mondja, hogy akkor ez az evolúció elmélet, ez egy tény, ez egy igazság. Mégis a szkepticizmussal, ami egyébként normál módon, normális esetben a tudománynak és a tudományos gondolkodásnak egy fő előrevívő mozgató rugója, kérdéseket tettek föl, és elkezdték boncolgatni ezt az evolúciós elméletet. És ahogy egy picit nagyító alá helyezték, akkor számtalan előtűnt, hogy számtalan tulajdonság ennek az elméletnek nagyon hiányos, illetve hát, ahogy mondani szokták, sántít ez az elmélet. Ugye csak mondom azt az első nagy példát, hogy rengeteg rés van ebbe, hiányzó láncszemek, hiányzó, igazából nem is láncszemek, lépcsők hiányoznak ebből az elméletből. Csak egy-két a hallgatók által is könnyen megérthető szakadékot említek. Ugye mondjuk a puha testűek, mint mondjuk a csiga, éti csiga, mindenki ismeri, gyerekkorában is biztos játszottak vele az emberek, akkor mondjuk a csigából, puha testűekből, vagy a giliszta, s ide tartozik, ugye ez mondjuk gyűrűs véreg, de akkor mind a ketten ilyen puha testűek, akkor abból alakultak ki a rovarok. A rovarok azok egy kitines, ugye kemény, a kitin ez egy kemény anyag, kémiai anyag, egy kitinvázzal és haráncsikolt izomzattal rendelkező, ugye mondjuk egy katicabogár, azt is mindenki ismeri, akkor rendelkező élőlények. És nagyon még a, ez egy egész is, ugye rengeteg rovar van, tehát ez egy nagy törzs, szóval rengeteg, rengeteg állat tartozik ide, még csak lövésük sincsen, hogy hogy történhetett meg, egyetlen az átmenet, egyetlen láncszem sincsen, közbűnső elem sincsen, hogy mondjuk hogy lett a férgekből mondjuk a rovar, egy katicabogár mondjuk, úgy nagy, persze ez csak egy ilyen szemléletes módszer, vagy mondjuk egy csigából hogy lett rovar. Teljesen másképp néznek ki, teljesen más a felépítésük. Szóval az egyik dolog, hogy rengeteg tátongó rés van. Most csak
nekem így... mindig az volt az érzésem, elnézés, hogy közbevágok, mint hogyha a gombhoz varnák a kabátot.
Igen, igen, igen.
Tehát, hogy én nagyon, bár én abszolút laikus vagyok, de azt gondolom, hogy egy leletből felépíteni, hogy egy állat miként nézett ki, hogyan viselkedett, mit evett, nekem ez egy kissé hihetetlen volt mindig, hogy valóban azt látjuk, amilyen lehetett, vagy csak ez egy elképzelésünk arról, hogy ilyen lehetett, de lehetett volna ezerféleképpen más is.
Igen, jó a felvetés. Nyilván a csontrendszer is, ugye mondjuk egy leletben, akár hogy egy csontváz leletről beszélünk, vagy egy kőben lenyomat, ami mondjuk a csontvázrendszernek a lenyomata, abból nagyjából lehet következtetni arra, hogy hogy nézett ki az állat. Azonban, nagyon jól mondtad, a viselkedés módjára, illetve a táplálkozási szokásaira, vagy a szaporodási szokásaira már nem lehet, vagy nagyon-nagyon nehéz, nagyon kismértékben lehet következtetni, mondjuk viselkedésre egyáltalán. Genetikai vizsgálatok végzésével, de még ma sem járott a genetika, ugye ez a tudomány, bár ennek most nagy forradalma van, hogy mondjuk egy génállományból még meg tudják fejteni, ugye még az embernek most fejezték be a csimpánz teljes genetika állományának a feltérképezését, és az embernek is most van a finishben a feltérképezés. Még az, hogy mondjuk egy dinoszaurusznak a leletéből, egy csontleletből, egy hüllőnek a leletéből, akkor a tulajdonságait meg tudjuk, ott még nem járunk. És ez ennek ellenére csinálják. Filmeket készítenek, hogyan viselkedett ez, hogyan viselkedett az, egész részletbe menően. Ez már nem a tudományos terep, hanem ez ugye átcsúszunk a spekulációnak a termébe. Ők akarnak valamit látni, és látják ezt benne, bár az adott leletből ezt tudományos elemzés szempontjából nem lehetne megmondani. És ugye ebből is jön ki a másik nagy hiányosság az evolúciónak, hogy ugye Darwinnak feltételezte, hogy ezek a fajok átjárhatóak egymásba. De ugye nekünk van egy ökofarmunk a Balatontól nem messze, pár kilométerre, Krisna völgy, ahol biológia, ökológiai kutatásokat is végeznek, és mondjuk tulipánokkal, különböző tulipánokkal, ugye tenyésztések során mesterségesen, ugye próbálni stimulálni az evolúciót, és ott nagyon érdekes több egyetemmel, jó pár egyetemmel van közös kutatási munka, hogy akkor próbálunk ugye különféle speciális fajokat nemesíteni, és hogy akkor egészen létrehozzunk talán új fajokat. De egy ponton egyrészt megáll, már nem képes, nem lesz, meddő lesz a mag, és már nem képes kifejlődni, ugye új egyed. Ugye ez csak egy egyszerű példa, ló és a szamárból lesz az összfér, megtörténik az összfér, de az összfér már nem szaporodok. Képes, az már nemileg meddő. Tehát nem tud létrejönni új faj, és ráadásul, hogyha ezt a mesterséges, vagy kutyafajták tenyésztése magára hagyjuk, és természetesen módon hagyjuk szaporodni, akkor nagyon érdekes, hogy az eredeti kiindulásra visszaáll néhány generáció után a növény. Tehát van egy meder, amiben lehet a mesterséges befektetett energiával a határokat feszíteni, de hogyha magára hagyjuk, akkor mindig visszatér az eredeti változatban. Tehát ez is nagyon érdekes. Szóval az, hogy biológiailag, kísérletek folyamán, az, hogy egyik fajból egy másik faj létrejöjjön, ez egyáltalán nem sikerült még egyetlen esetben sem bizonyítani. És a harmadik nagy csoport, amiről említetted, a természeti IQ-ja könyv is szól, az pedig az ösztönöknek a világa, hogy az állatokban és az állatvilágban rengeteg olyan csodálatos tulajdonsággal, amihez szervi megfelelő is társul, olyan ösztönös viselkedés mintákat látunk, amely az állatnak, az adott állatnak az életfenntartás szükség elengedhetetlen, tehát vagy a szaporodásához, vagy a táplálkozás módjához, vagy a védekezéséhez, amely nagyon olyan rendszert alakott, van erre egy tudományos szó, Michael Behe, Nobel-díjas tudós, ő hozta létre ezt a fogalmat, hogy egyszerűsíthetetlen, bonyolult rendszer. Szóval olyan rendszer, amiből, hogyha bármelyik elemet kivesszük, akkor már nem működik. Mondok egy nagyon egyszerű példát, egérfogó. Ugye van az egérfogó. Öt dologból áll mondjuk az egérfogó, van egy csali rajta, mire jön az egér, akkor van egy ilyen kis tüske, egy kis érzékelő, amire rá van szúrva ez a csali, akkor van egy érzékelőhöz csatlakozik egy rugó, ami aktiválja a csappantyút, van a csappantyú maga, ami ugye megfogja, vagy sajnos hát agyonüti az egeret, és van ennek az egésznek egy alapja, amihez rögzítve van a csappantyú. Na most hogy néz ki ez a rendszer? Bármelyik elemét eltávolítjuk, akkor már nem működőképes az egérfogó. Ha minden egymáshoz csatlakozik a megfelelő módon és működőképes és együtt van, akkor működik az egérfogó. Ugye nincs csali, akkor nem jön az egér. Van csali, de nincs az a kis érzékelőpöcök, akkor nem történik semmi, amikor az egér elfogyasztja a kis csalit. Van csali, van az az érzékelő, de nincs rugó, akkor hiába mozog az érzékelő, a csappantyú nem mozog. Van rugó is, de a csappantyú nincs ott, akkor hiába mozog a rugó, nem történik semmi. Ugye van csappantyú is, de nincs a talapzat meg, akkor hiába működőképes lesz a csappantyú, mert az egér megeszi a csalit, az megmozdítja az érzékelőt, a rugó mozgásba lendül, és az a csappantyút megmozdítja, de mert nincs a csappantyú rögzítve, akkor csak elnyug elrepülne a rugó hatására a csappantyú. Szóval ott van az alap, akkor működik, és akkor tudja kifejteni az egérfogó a funkcióját. Szóval ez az egyszerűsíthetetlen bonyolult rendszer. És az élővilágban számtalan ilyen példát látunk, ami körülöttünk lévő világban, ami hihetetlen szemléletesen bemutatja ezt a dolgot. Szóval olyan ösztönös, vele öröklött viselkedés minták vannak az állatvilágban, amelyek különféle szervi megfelelővel társulnak, és ezek, hogyha csak bármelyiket elvesszük, akkor már nem működőképes, és az állat nem tud fennmaradni, funkcionálni. Tehát ez, hogy ezek ki tudnak így alakulni lépcsőzetesen, akkor ez már megdől, mert lépcsőzetesen nem tudnak kialakulni, mert hiába van három elem jelen, akkor nem működik, csak ha mondjuk mind az öt van jelen. És akkor a plusz felesleges elemek, azok meg csak haszontalanak lettek volna az állat számára, és ez az állat csak eltűnt volna a szelekciónak a süllyesztőjébe. Szóval ez maga nagyon könnyen meg tudja dönteni, vagy kérdőjelezi az evolúció elméletet.
Ha ez ennyire egyszerű, és akkor mégis hogyan lehetséges, hogy én azt gondolom, hogy őszinte tudós emberek, akik tényleg az igazságot kutatják, nem hiszem, hogy az lenne a céljuk, hogy becsapják az embereket és önmagukat. Hogy ezt mondjuk így nem látják át.
Igen, hát talán még mielőtt ebbe belemegyünk, akkor lehet, hogy említenék egy-két példát, hogy még ezt jobban megvilágítsuk.
Jó, legyen
akkor,
így.
És akkor ez választ tud adni erre a kérdésedre is, hogy akkor mégis hogy van ez, hogy akkor mondjuk ilyen emberek, akkor most hogy milyen indulattal állnak hozzá a világhoz. Ezek a példák, ezek ugye nagyon szemléletesek. Mondjuk például vannak olyan halak, ugye hát általában mi történik egy hallal, akkor az hogyha éhes, akkor ugye elkezd úszni, és felkutatja a prédát, a kis halat, ugye ez egy közhiedelmnek, vagy nem közhiedelmnek, bocsánat, hanem ez egy közkézen járó mondás, ugye a nagy hal mindig megeszi a kis halat. Úszik a nagy hal, felkutatja a kis halat, és gyorsabban úszik nála, kerget, és végül elkapja, megragadja, és megeszi. Ugye ennek ezzel ellentétben ez általános. A halaknak a 99,9%-a így szedi a zsákmányát, a ragadozó halak. Hát vannak olyan halak, a nevük is az, hogy horgászhal, ők nem így vanásznak, hanem amikor éhesek, akkor meg sem mozdulnak, vagy egy virág között elbújnak, vagy egy kőszikla mellett állomásoznak meg, és csak meg sem mozdulnak, még csak a legkisebb mozgás sem végzik, és ők úgy néznek ki, hogy a környezetükhöz, tudják, hogy ők hogy néznek is, valaki úgy néz ki, mint egy szikladarab, egy kődarab, akkor egy sziklához úszik, valaki egy virághoz, egy színes, akkor a virágba rejtőzik el, és neki van egy kinövés a fején, egy hatalmas, egy pecabot. Szóval egy hosszú kis nyúlvány, aminek a végén van egy ilyen kis moszat, na arra emlékeztető, ez az ő testének a része, kis moszatra emlékeztető bőrkinövés, ami mondjuk akkor a növényevő halakat oda vonza, mert akkor a moszat, egész hal mozdulatlan, de a moszat úgy a tengervízbe így mozgatja a hal, mint hogyha a teljesen utánozva a moszatot, és akkor jön le egy kis halacska előbb-utóbb, aki azt hiszi, hú, de ízletes kis növény, akkor bekapom ezt, és ahogy oda jön, akkor hirtelen a hal csak gyorsan egy, ugye csak pár centit kell mozdulni, akkor bekapja ezt. Van olyan, a nagy ragadozó hal, hogy kicsi ragadozó halakra vadászik, oly módon, hogy a pecabotjának a végén egy nagyon pici halacska van, és az teljesen úgy mozgatja, mint hogyha úszna az a kicsi hal, és akkor odaúszik egy ilyen nagyobb, a kicsi halnál nagyobb ragadozó hal, hú, de ízletes kis halacska, most bekapom, de ugyanakkor őt kapják be. Ugye hát ez egy megdöbbentő példa, ugye ezt a egérfogó példáján szemléltetve, akkor nagyon jól bemutatja ezt az egyszerűsítetlen bonyolult rendszert. Ugye van ez a horgászhal, ő neki normál esetben akkor neki kellene úszni a prédája után. Ennek ellenére ő csak megáll, bár korog a gyomra, de akkor ő csak tudja, hogy nyugi, csak itt kell állnom, bár ugye a halaknak elég kicsi az agyuk, elég buták, csak álljak meg, ne aggódjak, nem fog észrevenni a kis hal, majd ő fog idejönni hozzám, ugye, asztalhoz jön a vacsora. Én úgy nézek ki, mint a környezetem, pont tudom, hogy hova kell úsznom, hogy akkor teljesen elrejtve maradjak, és akkor van a fejemen egy nyúlvány, ami annak a kis halnak a táplálékát szimbolizálja, és ezt csak mozgatnom kell, és nyugodjunk meg, semmi baj nem lesz, ide úszik a kis hal. És lám-lám, oda úszik a kis hal, és akkor nem szabad, amikor túl messze van, még akkor elúszik, amikor túl közel van, már megfelelő távolságban van, csak akkor szabad, tehát türelmesnek kell lenni, és akkor a gyors végső csapás mozdulatot meg kell tenni. Ugye itt láthatjuk, hogy ezek a halak izoláltan, amikor megszületnek, és el vannak választva a szüleitől, és fölnövekszenek, akkor tudják, hogy hogyan kell. Tehát öröklött, vele született ez a tulajdonságuk.
Ösztönszerű,
így van. És ehhez szervi megfelelő páros, ugye van horgászbotjuk, a horgászbot végén van a csali, akkor nekik van, hogy őket nem veszik észre, tehát a külsejük hasonlít a környezetre, ők tudják, hogy oda kell menni, ahol beleolvadnak a környezetbe, és tudniuk kell, hogy állniuk, meg kell állniuk, és várniuk kell a kis halnak az odaúszását. Szóval ebből a rendszerből bármelyiket kivesszük, akkor nem működik a dolog. Ugye mondjuk hirtelen egy régebben egy halnak föl jön az elméjébe, én most változtatok. Én már meguntam, hogy itt állandóan kell úszni, és én változtatni fogok. Ugye akkor is megállna, és gondolná, na most akkor itt megvárom, és majd csak ide úsznak. Ugye senki nem úszna oda hozzá. Tehát már ilyen halna, és már hátrányban lenne, mint a többi úszó halhoz képest. De még hogyha az is lenne, hogy jó, rendben van, őneki kell egyszerre létrejönni egy olyan dolognak, hogy mondjuk mondhatjuk, hogy egy mutáció történt, és a bőrének a színe olyan kő színűvé változott, és beleolvadt a kőbe. De akkor is hiába állt volna oda, nem úsztak volna oda a kis halak, mert hát nincsen mire menni, ugye nincs a csali. Ugye akkor neki ki kell növeszteni egy botot, egy nyúlványt, ami a bothoz hasonlít, ami egy picit eltávolodik tőle. Annak a végén kell lenni egy csalinak, mert hiába van a bot, akkor még csak egy kis nyúlvány nyúlik ki, arra se jönnek a kis halak. Oda még ki kell fejlődni egy ilyen kis olyan dolognak, ami akkor hasonlít a kis halnak a táplálékára, és tudnia kell ennek a halnak az, hogy akkor csak nyugodjon, meg fog jönni a kis hal. Szóval ez mindez már olyan bonyolult, tehát egy mutáció, egy lépés nem elég, mert ha csak van horgászbot és hasonlít a bőre színe, de nincs csali, akkor már nem működik. Vagy van csali és van horgászbot, de nem eljut a környezetétől, akkor már is ugye nem működne a dolog. Szóval ez csak úgy működik, ha együtt van jelen, és az meg, hogy ez együttesen létrejöjjön egy mutáció folyamán, az olyan sok genetikai
állományban olyan sok bázis kódot érint, hogy az már a matematikában a lehetetlen kategóriába sorolható, és ugye a viselkedésmód eleve egy másik helyen van kódolva, a bőr egy másik helyen, és a többi dolog. Szóval ez egymaga, ez az egyszerűsítetlen bonyolult rendszer, így akkor meg tudja gátolni az evolúciót.
Hornyánszky Balázs, Krisna hívő lelkésszel, egyben biológus mérnökkel beszélgetünk az evolúció elméletről. Egy rövid kis zene, és folytatjuk ezt a témát. Folytatjuk a Górangát, a Védikus Kultúra műsorát itt a CIVI Rádióban, a mi adásainkat minden második héten szombaton este lehet hallgatni. Evolúcionista gondolkodásmódról beszéltünk. Eddig ezzel a témával folytatjuk, azt a címet adtuk a műsornak, hogy az evolúcionista gondolkodásmód hibái. Én azt hiszem, hogy most már nem vállalkoznék arra, hogy összefoglaljam mindezt, ami az elmúlt 40 percben hallottunk, de megkérlek téged arra, hogy egy pár mondatban kérlek ezt a foglald nekünk össze.
Igen, hát idáig szó volt akkor arról, hogy mik a hiányosságai az evolúció elméletnek. Ugye először említettük azt a dolgot, hogy a darwini evolúció elméletnek ugye az alappillére az, hogy a fajok egymásból folyamatos új tulajdonságok létrehozásával változnak, és egyik átmegy a másikba, és így létrejönnek új fajok. Ugyanakkor a mai tudományos kutatások egyike sem tudott bemutatni, még egyetlen egy példát sem, hogy egyik fajból valami új faj létre tudjon jönni, sőt, a tudományos kutatások ennek ellentétét mutatták be, a fajok azok egy bizonyos határon belül mozoghatnak, ugyanakkor mindig inkább visszatérnek az eredeti törzs állapotukhoz. Szóval akkor ez az egyik fő hiányosság. Másik, hogy az evolúció elmélet egészében hatalmas tátongó rések vannak, amelyekre egyetlen sem közvetlen szempontú átmeneti forma, sem elmélet sincs, hogy hogyan tudott kialakulni. Ugye szó volt arról, hogy akár a puha testőekből mondjuk az ízelt lábúak hogy alakultak ki. Erre még egyáltalán ötletük sincsen a mai tudósoknak. Vagy ugye az a nagy széles tudományterület, az ösztönöknek a világa, ugye ez a harmadik fő csapás lehet az evolúció elmélete szembe, hogy az ösztönös viselkedések, amelyek velük öröklődtek az állatoknak, és szervi megfelelők párosulnak hozzá, egy olyan egyszerűsítetlen bonyolult rendszert alkotnak, amelyeknek az lépésről lépésre történő kialakulása nem lehetséges, az egyszeri megjelenése pedig a genetikai valószínűség szempontjából lehetetlen a matematikai folyamatok meghatározása alapján. Szóval ezek a fő hiányosságai ennek az elméletnek, és hogyha ugye fölmerült a kérdésed, hogy hogy lehet, hogy mégis tudósok ugye így ezzel mégis ezt tanítják. Be akarják-e csapni az embereket, föltetten a kérdést? Én azt mondom, hogy tudósoknak különböző csoportjai vannak. Vannak olyan személyek, akik őszinték, és a tudománynak a ösvényén haladva, akkor teljes hitük van abban, hogy ők a jót mondják, és akkor ez az igazság. Hogyha belegondolunk, akkor, hogyha kutatásokat végeznek, és ezt elsajátítják, ők ezt hiszik, és nekik ez a hitük, és akkor ők meg vannak ebbe győződve. Lehet, hogy őszinték, de akkor ezek a hitük szempontjából lehet, hogy nem tesznek fókuszba olyan dolgokat, inkább azokat veszik észre, amelyek segítik, alátámasztják az ő elméjüket. Régen a görögök és az ókori tudósok, azok nem így viselkedtek. Ők azt csinálták, hogyha ők föltettek egy elméletet, akkor az egész életük hátralévő részében megpróbálták megdönteni saját elméletüket, és kértek másokat is, hogy döntsék meg, és végigkutatták, és próbálták antitézisekkel, és mindenféle dolgokkal megdönteni saját elméletüket, pont azért tudván, hogy ez csak egy feltevés, és próbáljuk boncolni, szétszedni ezt, és akkor, hogyha nem sikerült, akkor lehetett mondani, hogy akkor ez az elméleti szinten megállt a helyét, de még akkor sem gondolták, hogy ez tény, hanem akkor azt mondják, hogy igen, ez már mondjuk egy elmélet. De akkor manapság sajnos, és akkor van a tudósoknak a másik csoportja, akik meg valamikor lehet, hogy tudják is, hogy ez nem igaz, de nekik szükség van arra, amit már ugye említettünk, hogy a fogyasztói társadalomnak a megléte miatt, hogy ez bizony így kialakuljon, és ezt nevezik tudományos szűrésnek. Ugye Michael Cremo, aki egy híres tudós, sok-sok országban már tartott előadást, ugye a Tiltott Régészet című könyvéből, ahol hogyha ugye a régészeti leletek, azok mutatják, hogy melyik korban milyen állatok éltek, és amikor véletlenül olyan leletet találtak, ami az evolúciós időbeosztásban akkor még nem jöhetett létre, mert ugye akkor még mondjuk nem volt olyan állatosztály vagy törzs, akkor azokat eltitkolták. Ugye hát ez nem egy szép dolog, mert itt akkor a pont az kellene, hogy hú, hát van, ezt gondoltuk, nem baj, akkor másképp van. Ugye itt a bizonyíték. És mondjuk egy billiárd asztalnyi lelet van, ami alátámasztja az evolúciót, ami beleillik, és van kettő billiárd asztalnyi, ami meg gyökeresen ellenmond. És ugye mondjuk más elméleteknek nem mond ellent az a evolúciósta billiárd asztalnyos elv, mert az, hogy szóval nem mond nekik ellent, viszont az evolúciót meg megcáfolják, és ezeket eltitkolják. Vannak ugye régészek, akik hogyha mondták, hogyha én más két réteggel feljebb találtam volna ezt a leletet, akkor én most híres tudós lennék, és ünnepelsztár, míg most így elvesztettem állásomat, és ellehetetlenítettek, és akkor ilyen rossz helyzetbe kerültem. Szóval sajnos a tudományos gondolkodásmódot befolyásoló vezetői réteg, a sajnos tudatosan, ezt ki kell mondani, próbálja becsapni és megvezetni az embereket.
Ez egy nagyon érdekes téma, azt gondolom, hogy erről egy külön rádióműsort is lehetne csinálni, de mégiscsak itt valamennyire fókuszáljunk erre a könyvre, illetve a könyvben leírtakra. Jó pár évvel ezelőtt megjelentettétek a Természeti Kúja című könyvet, és abban jó pár példát gondolom felsoroltok. Ha azt mondjátok, hogy nem evolúcióval jött létre a különböző fajok, akkor mi a magyarázat arra, erre a sokszínűségre?
Igen, ez teljesen jogos kérdés. Ugye mi Krisna hívő szerzetes vagyok, ahogy be is mutattál, és a más vallásokban is, illetve ugye a hinduizmusban, illetve a vaisnavizmusban is, ami ugye a Krisna hívőknek a vallása, akkor a teremtésről nagyon részletes elemzés és nagyon részletes információ található. Ugye a fajoknak és az élővilágoknak a létrejötte. Nem lépcsőzetes módon egyszerűbből a bonyolult felé haladva alakult ki, hanem mondjuk a védák, mint vallási könyvek azt mondják, hogy pontosan az élet és az élővilág a bonyolultból az egyszerűbb felé alakulva, mint egy ugye evolúció ellentéte, devolúció folyamán jött létre. Azaz, Isten, aki ugye mondjuk egy legfelsőbb lény, hozta létre az univerzumot, ugye ezt mondjuk a földbolygót is, és hozott létre bonyolultabb szerveződésű élőlényeket, és azok folyamatosan, lépcsőzetesen egyre lejjebb, egyszerűbb élőlényeket hoztak létre. Szóval az az elv, hogy anyagból tud létrejönni, ami tulajdonságok, érzelmek és humor nélküli, létre tud jönni egy olyan szerveződés, ami érzelmekkel, humorral van megáldva, hogy az nem állja meg a helyét. De egy humorral, érzelmekkel rendelkező mérnök tud nyugodtan gyártani mondjuk egy autót, egy motort, vagy egy asztalost tud gyártani egy asztalt. Tehát látjuk, hogy a bonyolult, az tud egy tervezéssel egy egyszerűbbet létrehozni, de egyszerűbből ritkán látunk, hogy létrejön bonyolultabb dolog. Tehát a devolúciós teremtéselméletnek a modellje az, hogy Isten hozza létre és teremti az élővilágot, de lépcsőzetesen, bonyolultabb szerveződésű élőlényeket létrehozva, és akik egyre egyszerűbb és egyszerűbb élőlényeket hoznak létre.
Ugye az elmúlt 150 évben azt látjuk, hogy ez az evolucionista felfogás, vagy materialista gondolkodás, ez teret nyert. Nyilván ennek egyik alapja az iskola és a nevelés. Te hogyan látod a mostani helyzetet? Nagyon sok tudományos csoport pedzegeti azt, hogy ez a fajta szemléletmód nem helyes és nem tudományos. Mennyire kap teret az oktatásban ez a fajta másként gondolkodás?
Igen. Hát ez mondjuk országunkban eltérő, főleg Amerikában már nagy teret nyert ez. Több államban a biológia tankönyvek csak úgy jelenhetnek meg, hogy egy pecsét vagy egy ilyen kis jelzés van rájuk ragaszva, hogy az evolúció csak egy elmélet, és akkor az elmélet szerint így és így történtek a dolgok. Nem az van kimondva, ugye azelőtt az volt kimondva, hogy ezek tények. Mondjuk Európában még nem tudott ezt teret nyerni, azonban már a vita az nagyon kibontakozóban van, és nagyon, ahogy mondtad, most már nagyon billeg ennek a mérlegnek a nyelve, hogy akkor teret nyerjen az a fajta gondolkodásmód, hogy az evolúció az csak egy elmélet, és mellette mondjuk bemutatásra kerülhet. Szerintem a közeljövőben ez meg is fog akár a magyar oktatásban is jelenni, mondjuk a teremtés vagy más az evolúció elmélettel párhuzamos vagy mellette szereplő elméletek. Tehát az azt jelenti, hogy én azt látom, hogy most már az emberek gondolkodásmódja kezd kinyílni, szkeptikusan belegondolnak, és nem csak elfogadják, amit eléjük letesznek, hanem megkérdezik, hogy miből áll ez az étel, és nem csak megeszik, és nagyon logikusan, ugye számtalan tudós és értelmiségi csatlakozott már ehhez, és főleg Magyarországon is nagyon erős ez a fajta gondolkodásmód, ami vallási felekezethez tartozás, illetve világnézettől függetlenül tudományosan alapon megkérdőjelezi, és reméljük, hogy akkor az oktatásban is ez az akadémia számára is elő tudja majd írni, hogy akkor ez csak egy elmélet legyen, ez legyen feltüntetve, és legyen bemutatva más alternatív elméletek is.
Hogyha a hallgatók közül érdeklődnének ezek után, a más alternatív elméletek után, akkor te mit tanácsolsz, hol lehet ennek utána nézni, és például a ti könyveteket, a Természeti kutyát hol lehet elolvasni, megvásárolni.
Igen, hát a Természeti kutya könyv az számos kiadást ért meg, sajnos jelen pillanatban csak antikváriumból lehet kapni, ott a kedves hallgatók, hogyha érdeklődnek iránt, akkor nézhetik, mert most már a könyvesboltokban abban most elfogyott, ugye 3 kiadást is megért, szóval sikeresnek mondható volt, de el is, ugye ez már régebbi kiadás, és akkor most már sajnos elfogyott, de ugye különféle honlapokra fel tudnak menni, biztos ismerik a kisna.hu-t, hisz hát azt hiszem ez az adás is azon keresztül is ugye digitálisan is folyik, és akkor ott tudnak menni a védikus tudomány honlapokra, illetve hát ugye el tudnak látogatni akár a oktatási és tudományos központba, ugye ami a Baktivirent, a Hittudományi Főiskolán valami egy államilag elfogadott főiskola, ugye a 3. kerületben van Csillaghegyen, és ugye ott egy telken van, ugye egy központ is, ugye a Hare Krisna Oktatás és Kulturális Központ, ami a Lehel utca 15-17-ben van, és a kedves érdeklődő hallgatók el tudnak látogatni akár vasárnap, vagy bármelyik nap, és akkor ott vagy a Baktivirenta Hittudományi Főiskola könyvtárában, vagy a templomban, akár engem keres, vagy bármilyen más hívőt keresve, akkor nyugodtan feltehetik a kérdéseiket, és akkor nagyon nagy örömmel, és szeretettel fognak válaszolni, és a kíváncsiságot kielégítve, akkor útmutatást adni ezekbe a kérdésekbe.
Köszönöm szépen, Hornyánszky Balázst, biológust, Krisna hívő lelkészt hallgatták az elmúlt 1 órában, legközelebb 2 hét múlva szombaton lesz Góranga itt a Civil Rádióban. Addig is minden jót kívánok. Haribol, Hare Krisna!
Hare Krisna!